Ábel, te szoktál tervezni? Valamit eltervezni, hogy hogy legyen, és amit szeretnél csinálni. Szoktál ilyet? Szoktál? És olyat is szoktál tervezni, hogyha nagy leszel, mit csinálsz? Olyat is? Zsófi, te szoktál olyat, hogyha nagy leszel, mit csinálsz? Te ezen, hogy látszik, a fiúk előbb kezdenek ezen gondolkodni. És miket szoktál Ábel tervezni? Hogy összevágod a haj. Hát ez jó terv. Ez nagyon jó terv. Aha. Egy fint. Aha, mert azt szeretnéd megtanulni, hogy kezd a fintalicskával szállítani. Ugye ez tetszik neked? Aha. És ilyen nagyobb terveid nincsenek, hogy valamit építesz, vagy csinálsz? Van olyan?
Ja, építős vagyok,
Ja, ilyen építős
ja.
vagy.
Vagy építős.
Emlékszem, az unokölcsém, amikor ilyen kicsi volt, mint te, mindig ilyen föld alatti házat akart építeni. Mindig össze, amikor már betakarítottuk a terményt, akkor elkezdték a szomszéd gyerekkel ott túrni a földet, de hát ugye nehéz megvalósítani ilyet kisgyerekeknek, de itt szoktak a fiúk ilyeneket tervezni. Zsófika, te képzeljétek el, hogy volt egy fiú, hát nagyobb volt már, mint ti. Szeretném ezt nektek elmesélni, akinek az apukája, hát együtt lakott a család Amerikában. És tudjátok, Amerika nagyon nagy ám. Olyan egy kis része akkora, mint Magyarország, és sok ilyen kis részből áll. És kezdjétek el, hogy mindig össze-vissza utaztak, mert az apukájának olyan foglalkozása volt, hogy máshova kellett menni. És mindig más iskolába kellett járni, és az egyik iskolában az volt a feladat, hogy írjan egy fogalmazást arról, hogy hogyha nagy lesz, akkor mit akar csinálni. Az apukája lovakat szelídített, és ő elhatározta, hogy ha nagy lesz, akkor lesz egy hatalmas farmja, több hektáros, a hektár az nagyon nagy. És azon lesz egy nagy épület, sokkal nagyobb, mint ez a gyülekezet. 20-szor ekkora. Mert tudjátok, ez nagyon nagy, mint a 20 ilyen gyülekezet lenne. És bele is írt ezt a fogalmazásba, és azért is beleírt, hogy ott lovakat fog tenyészteni, és nagyon sok lova lesz. És egész délután ezt a fogalmazást írta, és másnap beadta a tanárnéninek. És képzeljétek el, a tanárnéni meg egyest adott rá. Azt mondta neki, hogy ez megvalósíthatatlan, hát ehhez nincs is neki pénze. És képzeljétek, mi történt, ez a fiú olyan szorgalmas volt, meg megtanulta az apukájától a mesterséget, hogy mára egy híres lótenyésztő lett, de olyan híres, hogy az egész világon ismerik. Hogyha beírjátok a nevét valahova, vagy megkeresitek apával az interneten azt, hogy Robert Monti, akkor meglátjátok a nevét. Egy könyvet is írtak róla. Tudjátok miért? Mert nem adta föl az álmát, hanem ő azért dolgozott és küzdött. És kezdjétek, a Bibliában van olyan, és Ábel, akkor ez neked nagyon jó hír lesz. Nagyon jó hír lesz, hogy az van a Bibliában, és azt a Jóisten üzente nekünk a próféta által, hogy majd, hogyha Jézus eljön, aki most elment, hogy helyet készítsen nekünk, Zsófi, ezt te is tudod, igaz, hogy Jézus elment, hogy helyet készítsen nekünk a mennybe. Ezt hallottátok? És amikor majd eljön, és lesz itt ez az új föld, akkor itt azt mondja a próféta Ézsaiás könyvében, hogy házakat építenek, és bennük lakoznak, és szőlőket plántálnak, és eszik azok gyümölcsét. Nem úgy építenek, hogy más lakjék benne, nem úgy plántálnak, hogy más egy a gyümölcsét, mert mint a fáké, olyan hosszú lesz népem élete, és kezeik munkáját elhasználják választottaim. És azt írja, hogy nem fáradnak hiába, mert meg lesz a munkájuk eredménye. Hogy ezt tervezhetjük mi, hogy majd az új földön házakat építhetünk, szőlőket plántálhatunk, gondozhatjuk azt, és kezded el majd ott apával, meg anyával együtt, meg a Jankával. Zsófi, te is majd jó, Nimroddal, meg apával, anyával együtt olyan kertet csinálhatok, amilyet csak akartok. Amilyet, és olyan házat tervezhettek, amilyet csak akartok. A Jóisten ezt ígéri. És csak egyetlen egyet kér, hogy kitartóak legyetek ebben, hogy ne adjátok föl ezt a terveteket, hogy ti majd akartok ott lenni. És ezért legyetek engedelmesek neki, meg a szüleiteknek, ezt kéri egyedül. Jó? Akkor nem felejtitek el, hogy terveztek majd az új földre, hogy ott lehessünk együtt? Jó, Ábel Zsófi? Gondoljatok arra a kisfiúra, aki nem adta föl az álmát. És kézzétek, ennek a történetnek még van egy nagyon érdekes része, mert amikor már nagy lett, felnőtt, akkor meglátogatta ez a tanár. Elvitt egy csoportot hozzá, egy csoport gyereket arra a falmra, a lovakhoz, és csodálkozott, hogy ő van ott. Nagyon elcsodálkozott, és bocsánatot kért tőle, hogy ne haragudjon, hogy akkor ő egyest adott a dolgozatára, és látja, hogy igaza volt. Annak a kisfiúnak, hogy szeretett volna olyat csinálni, ami hasznos és jó, és amihez ő ért. Hát én is azt kívánom nektek, hogy ti is tudjatok kitartóak lenni, tudjatok tervezni jó dolgokat, és a Jóisten országába készülni, és oda tervezni. Jó? Ezen gondolkodjatok el, mert kedves testvérek, Ábel olyan szépen elmondta a gyerekszombatiskolán, hogy Jónás is gondolkodott a halban, meg a Ninive lakossága is elgondolkodott. Úgyhogy most te is gondolkodjál el az Isten tisztelet alatt, jó? A gondolkodás az nagyon jóra vezet. Na, hát mi pedig együtt fogunk gondolkodni egy olyan témáról, ami azt hiszem, hogy mindegyikünknek szükséges ahhoz, hogy mi is eljussunk arra az új földre, ahol az ígéret szerint majd házakat építenek és szőlőt plántálnak, és nem az elmúlásnak, hanem az örök létnek, nem úgy, mint itt ezen a földön, hanem teljesen maradandóan. Az elmúlt időszakban nagyon sokat gondolkodtam az Isten jelenlétéről. És elgondolkodtam azon, így tartottam is erről többször Isten tiszteletet, és bár itt nem erről szeretnék most beszélni, de ennek kapcsán így elgondolkodtam azon, hogy hogy van az, hogy Isten velünk szeretne lenni, és nekünk is olyan jó, hogy Istennel lehetünk. Amikor érezzük azt a jelenlétet, mert érezzük, nem? Amikor békességünk van, amikor örülni tudunk, amikor van bennünk tett vágy és szeretet, tudjuk nagyon jól, hogy most a jó Istennel vagyunk. Az olyan összetéveszthetetlen. És az a békesség, hogy bármilyen körülmény között megvan az a bizodalmunk, az a nyugalmunk, és olyan jó lenne, hogyha ez úgy mindig meg lenne. De sajnos nem mindig így vagyunk. Nagyon sokszor elfog bennünket a félelem, az aggodalom, az önzés, a ki tudja mi, amikor megyünk a magunk feje után, vagy pedig békétlenségünk lesz. Általában ez a hitetlenségünk, a bizalmatlanságunk a Jóistenben, amikor ilyen állapotba kerülünk. Tehát időnkénti tapasztalat csak sajnos ez az Istennel való közösség, és bizony szeretnénk, hogyha folyamatossá válna. Csak néhány mondatban szeretnék arra utalni, hogy az akadály nem az, hogy Isten nem akar velünk lenni. Mert ő folyamatosan velünk akar lenni. Folyamatosan velünk akar lenni, az idő kezdetétől fogva. Az Ószövetségben azt látjuk, hogy ott volt a néppel, még a legnagyobb bűn után is, akkor történt az, amikor ugye Mózes fölment a 10 parancsolatért, és mire lejött, látta, hogy a nép milyen bűnbe merült, amikor visszament, és újra találkozott Istennel, akkor Isten azt is elmondta neki, hogy építs nekik szent hajlékot, hogy közöttük lakozzam. Azok, akik megtértek, és nem kellett elpusztulniuk a bálványimádásuk miatt, és újra az Istenhez közeledtek, azokkal Isten együtt akart lakni. És teljesen látható módon ott volt közöttük. Talán mi a mostani időben elcsodálkoznánk, ha látnánk magunk előtt itt mondjuk a gyülekezet fölött a füstoszlopot, vagy a lángoszlopot, hát akkor arra volt szükség, ugye, mert az el is indult a füstoszlop, és el is indult a lángoszlop, és ment utána a nép, és Isten vezette őket látható módon. És ott volt a szentek szentjébe, hogyha olvassátok az Ószövetségbe ezeket a részeket, a szent sátorról és az istentiszteleti rendről, vagy pedig a pátriárkák és profétákban, akkor látjátok azt, hogy mennyire kézzelfogható módon volt jelen Isten. A szentek szentjében ott volt a frigyláda fölött, és minden évben egyszer a főpapnak kinyilvánította az akaratát. Az angyalokon keresztül, ugye ott volt az angyaloknak a szobra, a jobb oldali vagy a bal oldali fölött fény lett föl, hogy tetszését vagy pedig a nem tetszését fejezze ki. És minden napon az illatételi oltárnál, amikor bemutatta a pap az áldozatot, akkor volt úgy, hogy annyira betöltötte a szentek szentjét az Isten jelenléte, hogy a papnak még a, ahol ő volt is, az előtérben is ugye hátrálnia kellett, mert olyan úgy meg annyira betöltötte az egész légteret az Istennek a jelenléte. Ott volt közöttük. És az új szövetségi időkben ugyancsak kézzelfogható módon maga Isten jött el erre a földre. Szokták azt mondani, hogy a karácsony misztériuma, hát azt mondom, hogy tudjuk azt most már a Szentírásból, hogy a karácsony időpontja az nem éppen akkor van, amikor a világ ünnepli, de a misztérium az csak misztérium maradt, mert egy nagy titok az, hogy hogy lesz Istenből emberi lény. És oly módon, hogy azt írja Jézus életében, hogy ember fia marad mindörökké. Mindörökké megőrzi az emberi természetet. Olyan közel jött az emberekhez, ugye hasonló emberekhez hasonlóvá lett, olvasok a Szentírásba, de olyan annyira, hogy mindörökké az is marad. És részt vállal az emberi természettel. És hát kérdezhetitek, hogy ez a jelenlét hogy marad meg aztán azután, hogy Krisztus visszament a mennybe. Mielőtt fölment, azt mondta a megriadt és elszomorodó tanítványoknak, akik hát végre visszakapták a mestert a sír torkából, aztán most akkor újra itt hagyja őket, hogy nem hagylak titeket árvákul, eljövök ti hozzátok. De még azt is hozzátette, hogy de addig, amíg én távol leszek és helyet készítek néptek, addig is adom nektek a Szent Lelket, és ő lesz veletek. És ígéretét meg is tartotta, és ezt tapasztalhatjuk is akkor, amikor közel kerülünk hozzá. És valóban megérezhetjük ezt a jelenlétet, ezt a vezetést. A kérdés inkább az, hogy mi az, ami elválaszt tőle. Miért nem tudunk vele lenni mindig? Miért nem tudunk vele lenni mindig? Pedig majd fog is fogok olvasni egy idézetet, hogy olyan módon belenyúl az életünkbe, és olyan közel akar jönni, és annyira akarja, hogy mi a jó úton járjunk, hogyha kell, angyalokat küld értünk. És az angyalok szolgálatával próbálja az emberiséget menteni még inkább. Most ezekben az időkben is. Mi az, ami elválaszt tőle? Egy nagyon rövid szóval ki tudjuk mondani. Ami talán olyan közhely is, de mégis nagyon mély jelentése van a bűn. A bűn. Isten a szívünkbe akar lakozni a Szentlélek által, de ő csak a testünk az ő temploma, ahol lakozhat, de ő csak tiszta helyen tud lakozni. Bűnnel együtt nem lakozhat. És ezért ezt kell eltávolítani onnét, hogy velünk lakhasson. Hogyan lehetséges ez? Mikor történhet ez meg? És ez nem úgy van, mint ahogy nagyon sokan gondolják, meg bizonyos közösségekben ez szinte ilyen gyakorlati módon képzelik, és hát hirdetik is, hogy egyszer megtörtént a megtérés, és onnantól kezdve miénk az üdvösség. Hanem a megtérésnek újra és újra meg kell történnie az életünkben. Akkor, amikor mi megbánjuk a bűnünket, szembesülve azzal, és meglátjuk, megbánjuk, és a Jóistentől elvesszük a bűnbocsánatot. Igazából a megtérés pillanatában nagyon nagy dolgok történnek. De hogy jön ez létre? Hadd mondjak el egy esetet, ami számomra nagyon tanulságos volt. Győrbe megy a sorozat az egyik művelődési házban, és hát nagyon érdekes módon kerültünk abba az művelődési házba, ez egy külön tapasztalat volt, de hát most már ott vagyunk egy pár éve. Egészséghetekkel is, főzőkörökkel is, bibliakörrel is, előadásokkal is, nagyon jó helyen ott a városközpontban, a vasútállomással szemben is. Hát van ott egy portás asszony, akivel jól megismerkedtünk. És múltkor, ahogy mentem előadásra, pont ő volt, ugye váltják egymást, és hát kérdezem, hogy hogy van. És hát beszélgettünk, kérdezem, hogy bírja az éjszakázást. Egy olyan 51-2 éves asszony. Hát azt mondja, hogy köszöni jól, mert ekkor tud olvasni. És hát mondja, hogy hát nagyon szép könyvet kapott most az egyik testvérünktől, aki jár a Biblia köre, ugye ők többet találkoznak vele, beszélgetnek, és oda, és hát vitt neki ajándékba egy Jézus életét, és most azt olvassa. És mondja, hát azt mondja, tudod, Zsuzsa, én úgy elszégyeltem magamat. Most olvasom Jézust a megkísértés pusztájában. Hogy Jézus, és azt mondja, hogy el is szomorodtam. Hogy Jézus le tudott mondani az étvágyról, hogy ott 40 napig bőjtölt, készült a szolgálatra, én meg a dohányzásról nem tudok lemondani. És elmondta, hogy az anyukája, tudom, azt mesélte, akkor tavaly nagyon nagy tragédia érte, az én anyukája meghalt, és ezt ő nagyon rosszul élte meg. És én most tudtam meg, most mondja, hogy az orvos megmutatta nekem a röntgenfelvételt, tüdőrákos volt, nézd a asszonyom, ilyen a tüdeje, ha nem szokik fel a dohányzásról, ide juthat. Ilyen kemény volt vele az orvos. És azt mondja, az anyukám is dohányzott, és most mondd meg, milyen vagyok. Valahogy azt mondja, nem merek vele szembesülni. És így elgondolkodtam ezen. Mikor tudnánk mi a bűneinktől megszabadulni? Mikor tudunk? Mert azért mindenkinek van ilyen tapasztalata, gondolom, hogy nekem is, hogy amikor meg tudtam szabadulni valamitől. Hogyha igazán merünk vele szembesülni, szembenézni. De akkor még mindig nem szabadultunk meg, de legalább már szembesültünk. És utána, hogyha ezt mi szívünkből megbánjuk, és elhisszük azt, hogy Isten ezt a bűnt megbocsátotta. Azt olvashatjuk a bizonyságtételekben, hogy Isten valamikor vár az ima meghallgatással. Mert ő lát olyan körülményeket, meg összefüggéseket, meg látja a lelkünk állapotát, amit mi nem látunk. De van egyetlen ima meghallgatás, amivel egy percig nem vár. Ez pedig a bűnbánó ima. Rögtön meghallgatja, és rögtön megbocsát. De csak akkor történik valami, hogyha mi ezt hittel megragadjuk. Ha elhisszük, hogy így van. És ha utána visszaesünk is, és újra indulatosak leszünk, vagy mértéktelenek, vagy aggodalmaskodók, vagy bármi, ki tudja melyikünket, mi kísért. Mert mindenkinek más a természete, és tudja Sátán, hogy mi az, amit elő tud hozni és piszkálni. Akkor abban a pillanatban újra oda megyünk, és újra elhisszük, hogy 77-szer is megbocsát. De tudjuk nagyon jól, hogy az igazi szabadulás akkor megy végbe, amikor már soha többet nem követjük azt el. És ezért is tanulságos volt ez az asszonynak az esete, ugyanis ő figyelmet és időt szánt arra, hogy Jézus életét tanulmányozza. Mert mi az, ami késztet bennünket a megszomorodásra, meg a változtatni akarásra? Hogyha mi megnézzük, hogy Jézus hogyan élt, hogy Jézus mit tett, értünk. Aztán, hogyha szembesülni merünk azzal, hogy mi milyenek vagyunk, és rádöbbenünk dolgokra, és elszomorodunk önmagunkon, és kimerjük mondani igazi bűnbánó szívvel, hogy mi is a mi helyzetünk. És utána jön az a momentum, amire viszont szeretnék részletesebben kitérni, hogy mi történik abban a pillanatban, amikor mi megbánjuk a bűnünket, és Isten megbocsát. Krisztus lemossa a mi bűneinknek a terhét, és az ő tiszta jelleme kerül a miénk helyébe. És kedves testvérek, nekünk ezt kell elhinni. Volt egyszer egy kedves lelki gondozó ismerősünk, aki elmondta egy előadásán azt, hogy olyan a hit, amikor a Bibliának egy ígéretét elhiszünk, vagy valami isteni ígéretet. Ezt a példát mondta el, amikor én megkapom a nyugdíjamat. Kijön az értesítés, megjött a nyugdíjam, ugye sokat járt, minden felé táborokat tartott. Ott a postán a nyugdíjam, megvan a nyugdíjam, az enyém. De hogyha én nem megyek be, nem írom alá a nyugtát, és nem veszem át, akkor hiába van nekem a nyugdíjam, mit ér? Nem tudok vele mit kezdeni, semmire nem tudom fordítani. Hát így van ez is. Ott van számunkra ez a nagy lehetőség, Krisztus vére által, vére árán, de hogyha mi nem hisszük el, hogy ez a miénk lehet, hogy valóban Isten jelleme került a mi jellemünk helyére, akkor mit ér? Akkor nem a miénk, akkor nem tudunk vele mit kezdeni. Mert itt egy valóságos történés játszódik le, ami szennyes ruhánk helyett Krisztus fehér ruhája kerül a miénk helyébe. És tiszta lappal kezdhetünk. Ez egy csoda. Ez egy csodálatos dolog. Kérlek benneteket, hogy nyissátok ki a Korintusi második levélnél a Bibliátokat. És a Korintusi második levélnek a 15. fejezetében a 21. verset olvassuk el. Korintusi második levél, 5. fejezet, 21. versét. Mi adja a mi hitünknek az alapját? Azt olvasom itt a Korintusi második levél 5. fejezet a 21. versében, mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Ez lehet a mi hitünk alapja. Isten igazsága lehetünk Krisztus által Krisztusban. Nem magunktól, de igazak lehetünk. Igazzá válunk. Abban a pillanatban igazzá válunk, testvérek. Elhisszük mi ezt? Mert abban a pillanatban, amikor elhisszük, akkor nagy dolgok következnek be, és ezt szeretném átgondolni veletek, hogy mit jelent Krisztusban lenni, mi ez az állandó közösség, és milyen következményei lesznek ennek. De ehhez kérlek benneteket, hogy kicsit forgassunk tovább, és a Filippi levélben nézzük meg a 3. fejezetnek a 9. versét. A Filippi levél 3. fejezetében a 9. verse. Pál apostol így írja le ezt a vágyát, hogy ő Krisztusba szeretne lenni. Így olvasom a Filippi levél 3. fejezetének a 9. versében. Tehát Filippi 3:9. És találtassam ő benne. Tehát legyek Krisztusban. Mint akinek nincsen saját igazságom a törvényből, hanem van igazságom a Krisztusban való hitáltal, Istentől való igazságom a hit alapján. Vagyis Pál apostolnak nagy vágya is, hogy Krisztusba találtasson, ott legyen Krisztusban, közössége legyen vele, elismeri azt, hogy nincsen saját igazsága, én nem tudok megigazulni magamtól, mert tudja azt, hogy igaz ember lehet Krisztussal közösségben. Ez egyértelmű. És nem a törvényből fog megigazulni, hanem mit mond? Hanem van igazságom a Krisztusban való hitáltal. És még egyszer is kimondja, Istentől való igazságom a hit alapján. Egy igén belül kétszer is kimondja a hit szót. Hittel tudja megragadni az emberi lény ezt, hogy végbe mehessen a szívébe, lelkébe, a lényébe, hogy Krisztusban lehessen, és hogy igazzá válhasson. És mindez Krisztus által lehetséges, az ő áldozata által. Hogyha ezt elhisszük, akkor nem csupán elmélet lesz számunkra ez a tanítás, hanem gyakorlattá válik. Hatni kezd, az Isten lelke betölt bennünket, és mindenünket átjár, az indítékainkat, a gondolatainkat, a kívánságainkat, az ima életünket, az akaratunkat, mindenünket átjár, mert Krisztus kezd el bennünk munkálkodni, és tud munkálkodni, mert ott nem fogja akadályozni a saját akaratunk, a bűneink, a tisztátalanságaink, ott lehet, és ott hathat, és ott mehet végbe ez a nagy csoda. Olyan nagy csoda ez, kedves testvérek, hogy a Szentírás, ezt a megtérést, amikor Krisztus a mi szívünkbe költözik, és a mi gondolkodásmódunkat megvilágítja, és az egész lényünket áthatja, ezt a teremtéssel egyenértékűnek nyilvánítja. Azt olvashatjuk a Korintusi második levél 4. fejezetének a 6. versében, mert az Isten, aki szólt, sötétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben, az Isten dicsősége ismeretének Jézus Krisztus arcán való világoltatása véget. Tehát Isten, aki a sötétségből világosságot tudott teremteni, ő teremt világosságot a mi szívünkben is. Egy új teremtés történik. És ezt az új teremtést élhetjük át napról napra. Természetesen tudjuk azt, hogy akkor lesz ez igazán hathatós, amikor egyre jobban megerősödik bennünk ez a megtérés, és egyre inkább újra és újra tudunk mellette dönteni. Most már orvosilag is bebizonyították ezt, és számomra ez is olyan megrendítő volt, megmondom őszintén, amikor így az agykutatás eredményeiről, hát olvashattunk mi is hívő szemüvegen keresztül, ugye amikor megjelent ez az agy csodálatos öngyógyító képessége, de régebben is, amikor voltunk ebbe az erdélyi életmód központba, ugye amit a weimari mintájára építettek, ott is már az orvos tartott ilyen előadásokat, tehát ők már az angol kutatás, vagy az angol eredetit ismerhették meg a kutatásokat, hogy hogyan alakulnak ki új kapcsolatok, hogyan alakulnak ki pályák, és hogyan válik az ember egyre inkább jobb emberré, amikor újra és újra megbánja bűnét, és a jót cselekszi, és újra a jót cselekszi, és a jót választja, és dönt az igaz mellett, és Isten mellett. Ugyanis akkor a megtérés pillanatából már egy megszentelődési folyamat indul el, egy jelenfejlődés, ami aztán alkalmassá teszi az embert az Istennel való közösségre, oly módon is, hogy az örök közösségre is, mert ugye egy olyan jelen fejlődik ki, ami alkalmas lesz majd a mennyre. De most térjünk vissza ehhez a pillanathoz, hogy amikor mi Istenhez térünk, amikor a vele való közösséget kialakíthatja velünk, mert eltesszük a bűnt a szívünkből, vagyis hát ő eltünteti onnét, akkor a világegyetemnek a kapuját nyitjuk ezzel meg. Kitárul előttünk a végtelen lehetőség, már itt ezen a földön is, és már felfénylik, felragyog ebben az emberi világban is az Isten dicsősége. És mi rajtunk tud felragyogni. Hogy milyen sokszor megkérdezzük azt, hát hogy lehetne az emberekhez közelebb kerülni, hogy lehetne őket Istenhez közel vonni. Hát legelőször úgy, hogy meglátják rajtunk, hogy mi milyenek is vagyunk. Hogyan is gondolkodunk, ki is lakik mi bennünk. Ezt nem lehet, azt a békességet, azt az örömet, azt a jó indulatot, azt nem lehet elpalástolni. Ezt rögtön meglátják rajtunk. És így kezdődik, hogy úgy mondjam, a misszió munka. Hogy szeretjük őket, mert Krisztus is szeret bennünket. És ezt megérzik, hogy rajtunk keresztül szereti őket az Isten. Olyan szép volt, amikor itt tartottam többször az Isten szeretetéről, lehet, hogy egyébként utoljára itt voltam, akkor itt is tartottam, mert ez annyira megragadott, sokáig nem tudtam ezt a témát letenni, hogy leírja azt, hogy Isten hogyan szeret bennünket, hogyan próbálja az ő szeretetét kinyilvánítani irántunk. És az egyik ilyen, hogy a legérzékenyebb, a legközvetlenebb emberi kapcsolatokon keresztül is kinyilvánítja magát. Egy barátságon, egy családi kapcsolaton, szülő-gyerek kapcsolaton, és így tovább megmutatja az ő szeretetét, és ezért hálásak lehetünk. És az emberek is megérzik, hogy ez a baráti szeretet, ez a közeledés, ez nem mindennapi, főleg ebben a világban. És aztán utána jöhet az is, hogy mi elmondjuk, hogy miért vagyunk ilyenek, és ki is az, aki minket ehhez hozzásegít, és aki adja nekünk ezt. És utána beszélhetünk aztán a nagy igazságokról is. Ez ennek a módja és a lépései. Amikor megbánjuk a bűneinket, és elnyerjük Isten bocsánatát, azt mondtam, hogy akkor valóságos változás történik. Isten leveszi rólunk a bűneink terhét, adja helyette az ő tiszta jellemét, a fehér ruhát, ugye ez Krisztus tökéletes jelleme, ezt tanultuk, és Krisztus tökéletes jelleme kerül a mi jellemünk helyébe. És ugye azt kérdeztem, hogy mi elhisszük-e ezt? Elhisszük-e ezt? Mert hogyha elhisszük, akkor hit által, hit alapján fogunk cselekedni. Mert mi is ez az igazi hit? És így indulunk el az emberek közé is. Az, hogy mi nem csak elméletbe gondoljuk, hogy ez így van, nem csak elméletbe gondoljuk, hogy ez ránk vonatkozik, hanem cselekszünk. Ennek alapján fogunk cselekedni. Sokszor az van, hogy nem hisszük el, ezt így nem gondoljuk át tudatosan, de nem hisszük el, mert rajtunk van az a nyomottság, az a tépelődés, az a bizonytalanság, az a bizalmatlanság a Jóistenben. És azért van az időnként, hogy olyan mintha köd ülne, úgy mondjuk a gyülekezetre, vagy egy családra, vagy egy emberre, mert nem tudja megragadni hittel ezt a szeretetet, ezt a megbocsátást, ezt a megváltást, ezt a ruhacserét, hogy úgy mondjam. Vagy pedig nem ment oda Istenhez, és nem bánta meg a bűnét. Hát akkor miért ismeri az igazságot? Hát ez egy nagyon nagy, és ezt kell az emberekkel megismertetni, hogy nem kell cipelnünk a bűneink terhét, és nem kell roskadoznunk alatta, és nem kell szomorúnak lennünk, és keseregnünk óráról órára és napról napra. Épp elég, amikor jönnek az élet nehézségei, mert hát küzdelmes ez az élet ezen a földön, azért valljuk be. És akkor, amikor az annak a terhét kell cipelni, és várni a szabadulást, nem kell roskadozni a saját bűneinknek a terhe alatt, mert Krisztus elveszi azt, és ezt hinnünk kell, hogy hatalmas arra, hogy ezt megtehesse. És hogyha ezt elhisszük, akkor a hit útját járjuk, ami képességet, cselekvést, elkötelezettséget, odaszánást jelent. Oda szálljuk magunkat napról napra, hogy mi megyünk az Isten akarata szerint, cselekszünk, úgy beszélünk, úgy élünk ezzel a hittel és ezzel a gyakorlattal. Nagyon sokszor ennek az akadálya nem más, mint amire utaltam is, az aggódás és a félelem. Van, amikor, igen, a felelőtlenség is és a lustaság is, hát most mondhatnám szebb szóval ezt, amikor nem szánunk időt, figyelmet a mi lelki kertünk művelésére. De hogyha ezt megtesszük, akkor sokszor az az akadály, hogy aggódunk és félünk. És Isten ezt látja, és akar bennünket segíteni. Én szeretnék egy bizonyságtételt megmutatni nektek, és utalni a Bibliából egy olyan eseményre, vagy eseményekre, amik párhuzamosan zajlottak Jézus életébe, amelyek megmutatják, hogy ilyenkor milyen is velünk Jézus. És milyen is az ember? Először talán nézzük meg a Bibliát. A Bibliában, a Márk evangéliumában leír egy olyan történetet, az evangélista méghozzá Márknál olvashatjuk ezt így, ahogy most ezt itt kikerestem. Az 5. fejezetben, nem fogjuk elolvasni versről versre, az 5. fejezetnek a 22. verséből mondom a történetet. Amikor Jézus épp itt a szolgálatában jár, és Jairus, a zsinagógai vezetőknek az egyike, megkeresi őt, hogy menjen el a házához, mert a lánya nagyon beteg, és gyógyítsa meg. És Jézus elindul, hogy megtegye ezt, de miközben megy, rengetegen köréje gyűlnek. És ugye ő ott szorongattatván a tömegtől, hát nem tud úgy előre haladni, és közben történik is itt egy esemény, hogy egy asszony, aki évek óta beteg, és szörnyű betegsége van, állandóan folyik tőle a vér, ugye egy gyenge állapotba került, már orvoshoz járt, orvostól orvosig, és nem találtak gyógyítást a bajára, gyógyulást nem találhatott, megérinti Jézust. És hittel érinti meg. Ugyanis Jézus megkérdezi, hogy ki illetett engem? Hát a tanítványok majdnem, hogy kinevetik, vagy hát csodálkoznak ott, hogy mester, hogy mondhatsz ilyet, hogy ki illetett téged? Hát itt szorongat a tömeg, hát minden pillanatban érnek hozzád az emberek. Miért kérdezed azt, hogy ki illetett téged? De miért említi meg Jézus ezt az érintést? Hát ez az érintés a hitnek az érintése. Ugyanis ez az asszony hittel megérintette a mestert, olyan hittel, hogy erő áradhatott ki belőle, és ettől az erőtől meggyógyult. Jézus meg is dicséri ezt az asszonyt. Így szól hozzá, így olvasom a 34. versben, ő pedig mondta néki, leányom, a te hited megtartott téged, eredj el békével, és gyógyulj meg a te bajodból. A hitnek az érintése, az elveszi a mi erőtlenségünket, erőt ad és gyógyulást ad. És lehet, hogy sokszor mi is úgy vagyunk, mint az a tömeg, aki ott szorongatta Jézust, hogy hozzáér Jézushoz, valahol érintkezik vele az igén keresztül, az imádságon keresztül. Érintkezik, de mivel nem igazán hittel, ezért nem tudja megtartani. Vagyunk így időnként. De amikor igazi hittel tudjuk azt megragadni, akkor gyógyulás árad ki. Van egy kis ima csoportunk így az asszonyokkal, ahol gyerekekért szoktunk imádkozni, meg így a családokért, és hát egyik alkalommal, amikor összejöttünk, az egyiküknek iszonyú fejfájása volt, így hajlamos a migrénre, és hát nagyon sok minden érte az iskolába, és ahol tanít meg, hát nagyon nehéz volt, és hát megint kezdődött neki ez a fejfájás. Nem mondta, hogy iszol ilyenkor, hány inger, minden, rosszul ért. És hát pont akkor voltunk, nem szólt semmit, kérdeztük, valami baj van, megint a feje. És hát imádkoztunk érte, én már úgy el is felejtettem, és akkor másnap megyek be a barátnőmhöz, és mondja, hogy képzeld el, Timinek nem fájt a feje, de azt mondja, tudtam, hogy nem fog fájni. Szóval így van, amikor hittel kér valami. Szóval fölhívtam és megkérdeztem, fáj a fejed? Mondta, nem fáj. De ez ugye el szokott tartani. Kezdődik, és akkor napokig van, úgyhogy egy hétig, kettőig is. Ez hát borzasztó lehet ez a migrénes fejfájás. És ahogy ő mondta ezt, hogy megszégyenültem, hogy tényleg én akkor imádkoztunk érte, aztán úgy el is felejtettem, de hogy ő, hát hit, persze, hogy hittel imádkoztunk, meg elhittük, hogy elmúlhat, de hogy ő ebbe annyira hitt, és mondta, hogy még aznap reggel is imádkozott, és tudta, hogy nem fog fájni. És tudjátok, ez a szó, hogy tudtam, hogy nem fog fájni a feje. Mert miért ne adná meg a Jóisten? Hát ott vannak a gyerekek, a házi teendői, a munkahely, minden. Most miért kéne gyötrődni, amikor imádkoztunk érte? És a Jóisten megadta, és ezt is megadtátok, akkor hogy ne adná meg a bűneinkből való szabadulást, hogyha azt hittel megragadjuk? Hogy ne adná meg a vele való közösséget, amikor ő azt akarja állandóan, és arra vágyik, hogy így legyen, azt adja meg legelőször. Higgyük el, és ragadjuk ezt meg. De Jézus tudta azt, hogy milyen az ember, és milyen az emberi természet. És itt folytatódik a történet, hogy Jézus menne tovább, hogy elvégezze azt a szolgálatot, amire eredetileg hívták, hogy elmenjen Jairushoz. És Jairus közeledik is hozzá, mikor még beszélt, odajöttek a zsinagóga fejétől mondván, a leányod meghal, ja, a zsinagóga fejéhez ugye oda mentek, és mondták Jairusnak, hogy hát ne fáradsz magad, most már ne is menj oda Jézushoz, meghalt közben a te leányod. Hát képzelhetitek ezt a helyzetet. Oda megy Jézust, hogy kérje, hogy segítsen, hogy gyógyítson, és akkor mire oda jutna, meghalt a lánya. Hát ez egy borzalom lehetett. Egy reménytelen helyzetbe került. Így tudnám mondani, egy reménytelen helyzetbe került. És ebben a reménytelen helyzetben mit tesz Jézus? Jézus ebben a reménytelen helyzetben azt mondja neki, 36. versben, Jézus pedig, amint hallotta a beszédet, amit mondtak neki, azonnal mondta a zsinagóga fejének, ne félj, csak higgy. Ismer bennünket Isten, ismer bennünket Jézus. Tudja, hogy mi ilyen félelemre hajló lények vagyunk a bűnkövetkezményekben. És bíztat bennünket. Ne félj, csak higgy. És egy ilyen reménytelen helyzetben is ezt tudja mondani. És ebben a reménytelen helyzetben is látjuk, hogy van megoldása, mert mi történik. Elmegyünk, ez is egy külön történet, és lehetne rajta gondolkodni, csak ugye hát most... Csak példának hoztuk ezt fel, hogy miért van, hogy nem engedi senkinek, hogy vele menjen, csak Péternek, Jakabnak és Jánosnak. És így elmennek, és Jézus feltámasztja ezt a lányt. 17 éves kislány, még mondja is, hogy adjatok neki enni. Az is nagyon érdekes, ahogy ott a környezet, amilyen hitetlenül viselkedik. De minden körülmény ellenére, és minden akadály ellenére cselekszik, és megmenti ezt a családot a tragédiától. Kedves testvérek, én azt hiszem, igaz az az ige, hogy Jézus Krisztus tegnap és ma is mindörökké ugyanaz. Jézus ma is mondja nekünk azt, hogy ne félj, csak higgy. És Jézus ma is a legreménytelenebb helyzetben is ott van, és cselekszik. Biztos, hogy tudnátok elmesélni az életetekből olyan történeteket, amikor imádkoztatok valamiért, és jött a megoldás, de úgy, ahogy nem is gondoltátok. Mert Jézus mindig tudja a legjobbat. Mindig tudja a legjobbat. És ezért jó is mondani, Urunk, legyen meg a te akaratod. Mert ha az ő akarat lesz meg, akkor biztos, hogy a legjobb lesz meg, ami csak lehetséges. Akkor, amikor a pillanatnyi megtérésünkből folytatás lesz, és mi az akaratunkat folyamatosan Isten kezébe tesszük, és a döntéseinkben újra és újra hozzáragaszkodunk, akkor az életünk egyre inkább közelebb kerül a mennyhez. És akkor, amikor nem tudjuk ezt megtenni, és itt van az a bizonságtétel, amit ígértem, az Angyalok velünk vannak című könyvben, a hétköznapi kereszténység sorozatban jelentettek meg egy olyan gyűjteményt, ahol Ellen White-nak az angyalokról kapcsolatos bizonyságtételei vannak, és a 94. oldalról olvasom. Mit tesz Isten akkor, amikor nem vagyunk alkalmasak, hogy mellette döntsünk? Egyszerűen nem vagyunk olyan állapotban, mert valami miatt abba kerültünk, hát nem Isten miatt, ugye azt is tudjuk, de ő még ezt is megérti. Amikor idegi feszültség terhel, amikor hallgatsz Sátán sugallataira, morogsz és panaszkodsz, akkor egy szolgáló angyal kap megbízást arra, hogy biztosítsa számodra a szükséges segítséget, és megszégyenítse hitetlen gondolatait szülte szavaidat. Ilyenkor nem hiszel Istenben, kételkedsz hatalmában, amely a legvégsőkig elmegy, hogy megmentsen téged. Szégyent hozol Istenre ezzel a durva hitetlenséggel, és sok szükségtelen szenvedést okozol magadnak. Mennyei angyalok gyűlnek köréd, hogy visszaszorítsák a gonosz angyalokat, sajnálattal és bánatosan tekintenek rád, és a menny felé irányítják tekintetedet. A halhatatlanság koronájára. És így szólnak. Aki győzni akar, annak küzdenie kell. Isten angyalokat küld a mi szolgálatunkra, és ha kell, kimondatja velük, és a gondolatainkban ilyenkor ez visszhangzik, és eszünkbe jutnak igék, és eszünkbe jutnak gondolatok, amit az angyalok sugalnak nekünk, hogy aki győzni akar, annak küzdenie kell. Kedves testvérek, nem tudjuk ezt a küzdelmet megsporolni a nehéz időszakainkban, hogy Jézus se tudta az ő életében. Amikor jöttek a nehéz időszakok, küzdött. Nem hagyta el magát. Ilyen van, amikor ez is van, hogy elhagyjuk magunkat, és belesüppedünk a fájdalomba, meg a hitetlenségbe, meg a félelembe, meg a csüggedésbe, meg a lázadásba, ez nem vezet jóra. De Isten nem hagy bennünket ebbe, hanem angyalokat küld a mi szolgálatunkra, és hogy segíteni akar nekünk. A gonosz angyalokat szorítják vissza. A valóságos küzdelem folyik körülöttünk. A sötétség erői és az Isten seregei harcba lépnek egymással, hogy mi győzhessünk. Kérdezhetitek még azt, hogy mi van olyankor, amikor megtesszük mindezt, ami a mi részünk. Isten is megteszi a maga részét. És haladunk ezen az úton tovább, és tényleg megbántuk a bűnünket, elhiszük, Isten megbocsátotta, adta az ő fehér ruháját, adta az ő igaz jellemét, fölszabadultunk, mehetünk tovább. Csak hát, amit elkövettünk, bűnt vagy bűnöket, és főleg, hogyha súlyosabbakat, mi lesz azoknak a következményével? Nagyon sokszor ez terhel le bennünket, vagy ez terheli le a mi testvéreinket, vagy az embereket, akikkel megismerkedünk, és elmondjuk ezt, hogy ez így van, Isten szeret téged. Isten meghalt érted, megbocsátott neked. Ha te megbánod, megbocsát, és szabadon élhetsz tovább, szabad vagy, új életet kezdhetsz. De sokszor akkor nem tudnak maguknak megbocsátani, félnek, hogy mi lesz a következménye. Azok életében, akiknek esetleg ugye, rosszat okoztak, vagy önmaguknak, mi lesz akkor? Kedves testvérek, egy olyan vigasztaló, nem is tudom, hogy mondjam ezt, tanítást, proféciát találtam erre a Jeremiás könyvében. Bizonyára sokan ismeritek ezt, emlékeztek erre a történetre, amikor Jeremiást elküldi az Úr a fazekasnak a műhelyébe. Ugye tudjátok azt, hogy Jeremiást nagyon sokszor így tanítja az Úr arra, hogy mit mondjon el a népnek, hogy valami gyakorlati módon bevonja őt abba a tanításba, és valami példát ad neki. És ebben az esetben is a bűnnel kapcsolatban teszi ezt. Igaz, hogy egy egész népre teszik kijelentést, de hát a nép egyes emberekből áll, az egyes emberekre is ugyanúgy vonatkozik ez az igazság. Jeremiás könyvének a 18. fejezetében van ez a történet, amikor szól az Úr Jeremiásnak, mondván olvasom, tehát Jeremiás könyve 18. fejezetének az első versétől olvasom. Az a beszéd, amelyet az Úr beszélt Jeremiásnak mondván. Tehát Jeremiás 18. Kelj fel, és menj le a fazekasnak házába, és ott közlöm veled az én beszédimet. Lement azért a fazekas házába, és ímé, ő edényt készített a korongon. És elromlott az edény, amelyet ő készített, és amely mint agyag volt a fazekas kezében, és azonnal más edényt készített belőle, amint a fazekas jobbnak látta megkészíteni. És szólt az Úr nékem mondván, vajon nem cselekedhetem-e veletek úgy, mint ez a fazekas, ó Izrael háza, ezt mondja az Úr. Ímé, mint az agyag a fazekas kezében, olyanok vagytok ti az én kezemben, ó Izrael háza. A fazekas fogta az agyagot, meg volt a terve, hogy mit készít belőle, hát mindig tudja a fazekas, ugye nem úgy van, mint amikor elmegyünk a fazekas műhelybe, emlékszem, amikor mi is elmentünk a gyerekekkel, amikor még tanítottam az őrségbe, és bementünk a fazekas műhelybe, hát mindegyikünk azt csinált a korongon, ami éppen sikerült. Hát ugye a fazekas nem így van ezzel, hanem a fazekas nagyon jól tudja, hogy mit akar. Korsót akar, vagy kaspót akar, vagy mit akar, és el akarja készíteni. Igen, ám, de elromlik az agyag a kezébe. Kidobja? Félreveti? Nem. Egy másikat készít belőle. És azt mondja az Úr, így van. Így vagytok, ó Izrael háza, az én kezemben, ahogy az agyag a fazekas kezében. Ugyanúgy az elrontott életünket újra formálhatja Isten, ahogy a fazekas az agyagot. Lehet, hogy nem ezt tervezte vele, nem ez volt az eredeti terv, az első terv, mert mi elrontottuk valahol. A rossz döntésünkkel. Elromlott az agyag. De nem a fazekas rontotta el, az agyag elromlott a fazekas kezében. Ahányan csak őszinte szívvel hozzájárulnak, az életüknek a bonyolult helyzeteit kibogozza, helyrehozza az elrontott helyzeteket, és amennyire csak lehet, és ezt most úgy mondom, hogy nem én találtam ki, hanem tényleg ez összeáll ez a kép a Bibliából és a bizonságtételekből is, már amennyit ugye én ismerek belőle, amennyire csak lehet, elveszi a bűneinknek a következményét. Mindent nem tud elvenni. Sokszor a mi érdekünkben, mert kell még a mi tanításunkhoz, másokéhoz, de amennyire csak lehet, elveszi. Mert ő nem örül a meghaló halálának, meg nem örül a mi szenvedésünknek, hanem azt szeretné, hogy boldogok legyünk. Azt szeretné, hogy éljünk. Azt szeretné, hogy alkotó, felszabadult, örömteli, hasznos életet éljünk. És ehhez biztosít minden körülményt, amit csak lehet. Emberi megoldás helyett isteni megoldást ad. Ugye itt aztán írja is a továbbiakban, hogy volt olyan, hogy ez úgy van, hogyha szólt egy nép ellen, elmondja ezt Jeremiásnak, hogy ő most elvesszen a bűnei miatt, de megtér az a nép, akkor nem kell elvesznie, és fordítva. És ugyanígy van ez az egyes ember életében is. Ha kitörölni az életkönyvéből, de az az ember megtér, és megbánja a bűnét, akkor élhet tovább. Ha pedig élt jól, de aztán meggondolja magát, és fellázad Istenen, és nem bánja meg a bűnét, és megkeményedik benne, akkor el kell, hogy vesszen. Isten nem úgy van, hogy valamit eltervezett, ugye mondják, olyan gyakran rámondják az emberek ezt a környezetünkben, erről nekünk bizonyságot kell tenni, ez nem így van. Hát ez volt megírva. Ez az én sorsom, ezt kell leélnem. Ez egy általánosan elterjedt hívők és ateisták között. Isten tervet készített. De hogyha az a terv nem jött be, mert mi akadályai voltunk, akkor Istennek ott van a következő terv, és mindig a legjobbat hozza ki, amit csak kihozhat az életünkből. De nem vet el bennünket, nem dob ki bennünket, és amennyire lehet a következőjétől is megszabadít. És befejezésnek még egy gondolat, hogy igazából ő a szívünket változtatja meg, a próbák által is, a küzdelmek által is, a körülmények által is, mindent jóra tud fordítani. És nem elég az, hogy a mi bűnbánatunkkor elveszi a mi bűneinket, hanem ott helyette valamit. Hogyha valaki irigy volt, akkor nagy lelkű lesz. Hogyha mértéktelen volt, mértékletes lesz. Nem úgy van, hogy elveszi, hanem még ott is helyette valami jót. Ha aggódó volt, akkor Istenben bízó lesz. És így tovább. Mert Isten nagy lelkűen és építően hat, önzetlent, az indulatosból türelmes tud formálni. Ilyen a mi Istenünk. És ő tudja adni, nem magunktól lesz ez, hanem ő adja, mint egy ajándékot nekünk ezt. Egy dolgunk van, hogy őszintén járuljunk eléje, bánjuk meg, és vegyük fel a küzdelmet, ahogy olvastam a bizonságtételben, küzdenünk kell, akkor is, ha elcsüggedünk magunk miatt, vagy a körülmények miatt. És amikor elfogadjuk ezt Istentől, akkor tudunk úgy élni, ahogy arról Ellen White ír a bizonságtételében. Ha a szív megújulása végbe megy Isten lelke által, akkor az adott személy élete tanúskodni fog erről a tényről. Bár mi magunk semmit sem tehetünk azért, hogy megváltoztassuk a szívünket, vagy összhangba hozzuk magunkat Istennel, és ennél fogva egyáltalán nem szabad önmagunkban, a saját jó cselekedeteinkben bíznunk, de a mindennapi életünk nyilvánvalóvá teszi majd, hogy munkálkodik-e bennünk Isten kegyelme. Változást ezt látható a jellemünkben, szokásainkban és törekvéseinkben. Világos, határozott ellentét mutatkozik a múltbéli és jelenlegi önmagunk között. Nem az alkalmi jó cselekedetek, vagy az esetenkénti hibák mutatják meg, hogy kinek milyen a jelleme, hanem a szokásos szavak és cselekedetek, ezek alapvető iránya. És Isten nem csak ezen a földön akar velünk lenni, hanem ő azért segíti ezt a változást a mi életünkben, hogy örökké velünk lehessen. Azt írják a bizonságtételek, hogy egyetlen embernek az elveszése örökké pótolhatatlan hiány lesz a világminőségben. Azt hiszem, hogy ha ezt megértjük, akkor nagyobb buzgalom támad a szívünkbe arra, hogy másokat mentsünk, és magunk is komolyan vegyük a jelenfejlődés, jelenfejlesztésnek a munkáját, az Istennel való együttműködést. Ilyen nagy érték egy ember Isten szemében. Pótolhatatlan, örökké pótolhatatlan hiány lesz. Isten azt akarja, hogy örökké vele legyünk. Hogy elnyerjük az örök létet. Azt írja a Tesszalonikai első levél, 4. versének a 17. fejezete. Tudjátok, itt a Tesszalonikai első levélben ír arról, hogy majd mi lesz a halottakkal, az élőkkel, akkor, amikor eljön Krisztus újra dicsőségben. Azt olvashatjuk itt a Tesszalonikai első levél 4. fejezetének a 17. versében. Hát a 16-tól is elolvashatom, mert talán így jobban érthető. 1. Tesszalonika 4, 16, 17, 18. Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből, és feltávolnak először, akik meghaltak, voltak Krisztusban. Azután mi, akik élünk, akik megmaradtunk, elrakadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe, a levegőbe. És ekképpen mindenkor az Úrral leszünk. Vigasztaljátok egymást a beszédekkel. Kedves testvérek, nagyon nagy ígéret ez. Azután, hogy Krisztus eljön, és akár élve, akár halva megérik azok, és megérjük, akik Krisztusban vagyunk, az ő eljövetelét, attól fogva mindörökké vele leszünk. Még azt is hozzátesz, hogy az apostol, hogy vigasztaljuk egymást ezekkel a beszédekkel. Nagyon nagy vigasztalás. Másról azt mondja az ige, hogy vegyük föl az üdvösségnek a sisakját. Mert ez az üdvösségnek a sisakja az, hogy üdvözülhetünk, és mindenkor Krisztussal lehetünk, és ez a mi célunk, ez a mi gondolataink előtt sisakgyanánt, a gonosz tüzes nyilaival szemben egy védelem. És nagy vigasztalás. Gondoljunk erre minél többször. És én kívánom mindannyiótoknak velem együtt, hogy tudjuk megharcolni a hitnek a harcát, hogy mi higgyünk Krisztus ígéreteibe, tudjunk a mi bűneinkkel szembeszállni, és az Úr mellett dönteni. nem csak napról napra, hanem percről percre, pillanatról pillanatra, hogy mindenkor vele lehessünk, hogy egyre inkább folyamatosan vele lehessünk, és vele lehessünk majd mindörökké, és hogy ebben a földi életben minél többeket hozzá tudjunk vezetni azáltal, hogy mi megtapasztaltuk az ő kegyelmét. Amen.
Jó Istenünk, mennyei Atyánk, hálásan köszönjük neked ezt a nagy kegyelmet, hogy te a te fiadat adtad mi értünket, hogy meg tudjuk ezt érteni, amilyen mélységben csak lehet. És köszönjük, Urunk Istenünk, azt, hogy mi dönthetünk melletted, és te adod a mi szennyes ruhánk helyett a te tiszta ruhádat, a te fehér ruhádat, ami nem más, mint a tökéletes jellemed. És Urunk, könyörögve kérünk most itt, hogy el tudjuk hinni, hogy ez valóság lehet a mi életünkben személy szerint mindegyikünkében. És így ezzel a hittel tudjunk előrelépni és élni a mi életünket. És az meglátszódjon a külvilág számára is mi rajtunk, hogy a te dicsőségedet tudjuk bemutatni. Hogy fölragyogjon a te dicsőséged mi rajtunk, és hozzád vonzunk ezzel embereket. Jó Atyám, te látod, hogy sokszor hogy leterhelődünk körülmények, más emberek, bűneink miatt. Bocsáss meg nekünk, és ad, hogy megfogadjuk, hogy ne félj, csak higgy. És megfogadjuk azt is, hogy a magunk részét tegyük meg, hogy járuljunk hozzád, hogy mi tanulmányozzuk Jézus szeplőtlen életét, jellemét. Könyörülj rajtunk, Urunk, hogy mi merjünk szembenézni önmagunkkal, és tudjunk tovább lépni, és hogy ne ezzel rákódjunk, és ne a következményektől féljünk, hanem megragadjunk téged hittel, és a te szereteted a miénk lehessen. De könyörgünk azért is, hogy az örök létet is elnyerhessük, és hogy erre tudjuk vezetni azokat is, hogy olyan fontosak nekünk ebben az életben, és akiket te még elénk hozol és ránk bízol, könyörülj rajtunk, Urunk, itt ezen a csurgói gyülekezeten is, az ő gyermekeiken, a kicsinyeken, akik most itt vannak, és az ő hozzátartozóikon, és Urunk a miénken is, és ott, hogy jó példák lehessünk előttük, hogy meg tudjuk mutatni a kegyelem útját. Jézus nevében. Amen.